Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok, az Inforádió X generációs műsor vezetője, veteránok unokája, baby boomer szülők fia, aki alfa generációs gyerekeket nevel. Azért mutatkoztam be így, mert az aréna vendége Steiger volt Krisztián generációkutató, akinek most jelent meg új könyve, Szülői generációk harca címmel. Beszélgetésünket felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és gratulálok ez a jó kis bemutatkozáshoz.
Egy régi sérelmemmel kezdem, hogyha megengedi. Jogottan. Veteránok, baby boomerek, X, Y, Z, alfa. Ki? És miért nem ABC rendben nevezte el a generációkat?
Hát ez egy jó kérdés, fogalmam sincs, nem én neveztem el, én csak használom, mint ahogy szerintem a mostani generációkutatók döntő többsége csak használja ezt a besorolást. A veterán talán nem egyértelmű, ugye a háborús veteránok gyerekeit hívják a veterán időszaknak, vagy veterán korszaknak. A baby boomer korszak is egyértelmű, hogy az a háború utáni időszak, ahol nagyon sok gyereket kellett szülni, ugye ez egy politikai üzenet volt, hogy anyának szülni kötelesség, lánynak szülni dicsőség, és ez nem csak a magyar érában, bár jóval rövidebb volt ugye a Ratko Anna féle korszak, mint a baby boomer időszak, de hogy ez a világban a háborúnak a utáni sérelmeknek a feltöltése gyerekekkel. És utána jött az X generáció, az X, mint az ismeretlen generáció, tehát hogy tulajdonképpen ott kezdett el foglalkozni valamennyi ez a generáció elmélet azzal, hogy megszületett egy olyan új szegmens, akikről nem tudták, hogy mi lesz velük. Megjelent a televízió, megjelenik az audiovizuális lét. Tulajdonképpen a 20. századi időszak analóg ipari forradalmának a gyerekei az X-esek, és arról nem tudták kezdetben, hogy vajon belőlük mi lesz. És tulajdonképpen itt bicsaklott félre az egész történet, mert az X után egyértelmű volt az Y, majd az Z, és mivel elfogytak a betűk, gondolták, akkor újra kezdenek egy teljesen másfél időt az alfa.
Ez a generáció felosztás mennyire globális érvényű? A generációk ugyanilyen felosztásban vannak és működnek, mondjuk Dél-Amerikától a távol-keletig, a fejlett információs társadalmaktól, teszem azt a benszülött törzsekig, vagy ez csak ránk, mondjuk így a nyugati társadalmakra jellemző?
Ez a fajta generációs besorolás is, meg az összes többi generációs besorolás is egy lokális, szociokulturális tényező, és ebben a három szóban benne van az, hogy tulajdonképpen emiatt nem lehet egyforma, mert lokális. Tehát, hogy attól függ, hogy egy adott időszakban milyen olyan sajátosság jellemzi a szülötteket, ami alapján őket lehet kategorizálni. És mivel szociokulturális, így innentől kezdve a kultúrának nagyon nagy szerepe van benne, és nyilvánvalóan teljesen más egy afrikai kultúra, egy amerikai kultúra, vagy egy ázsiai kultúra, mondjuk a magyarral szemben. Én nem is nagyon hiszek abban, hogy globálisan össze lehetne hasonlítani mondjuk egy amerikai X-est egy magyar X-essel, de azt tudtam mondani, még egy Magyarországon született magyar X-essel lehet egy Erdélyben született magyar X-essel összehasonlítani. De még azt is elgondolom, hogy például egy győri X-est össze lehet-e hasonlítani mondjuk egy szegedivel. Tehát, hogy most direkt olyat mondtam, hogy nyugat-kelet viszonyrendszerben nem minősítve ezzel. Szóval, hogy a generációs besorolásban én hiszek valamilyen szempontból, de nem állítottam soha, és nem is állítom, hogy felülírja a kultúrát, nem állítom, hogy felülírja az egónak a működését, hanem ez egy színesítő, egy kiegészítő eleme a működésünknek, aminek viszont van egy olyan általánosítható része, ami alapján az én közönségemnek nagyjából a 98%-a mégiscsak magára ismer, és azt mondja, hogy ez nálunk is így van.
Ez a generáció felosztás egyszerre leír és minősít. A minősítést mondhatjuk jellemzésnek is úgy talán finomabb, de biztosan beleszuszakolható mindenki a saját generációjának a dobozába, amit nem ő határozott meg magának, hanem mások mondják, hogy oda tartozik.
Képzelj el, nagyon aktuálisat kérdez, mert talán most volt az első alkalom, hogy azt mondtam valahol nagy nyilvánosság előtt, hogy ugyan 2 éve, 3 éve talán az én hibám, hogy Magyarországon elterjedt ez a generációs dobozos besorolás, de hogy én már nem szeretem ezt csinálni. Tehát nem szeretem azt, hogy jellemzek egyes generációkat, mert ez a pont a dobozos elképzelés felé visz. És ez alapján úgy tűnne, mintha valaki születik 1980. január 1 meg 94. december 31-e között, akkor ő bekerül ebbe a dobozba, és nekik ugyanúgy kell viselkedniük, de ha valaki 95. január 1-től, ez már egy másik dobozba ül bele, és ez egy teljesen másik fajta viselkedésmód. Szóval, hogy most már inkább azt mondom, hogy talán a doboz helyett érdemes egy ilyen fonal szimbólumot elképzelni, hogy ezek a fonalak elindulnak különböző időszakban. Mondjuk az anyukám fonal elindult a 40-es években, az én fonalam elindult a 70-es években, a gyerekeim fonal elindul a 2010-es években, és ezek a különböző fonalak találkoznak egyszerre a jelenbe, ma 2025. december, nem tudom hányadika van most, este 6 órakor, és ezek találkoznak. És nem külön-külön találkoznak, hanem egyszerre vannak a jelenbe, de anyukámnak a 79 év tapasztalatával, nekem a 49 év tapasztalatával, a gyerekeimnek meg a néhány év tapasztalatával, élmény tartományával, emléknyomával, és az itt és most pillanatát ezzel az emléknyommal fogjuk értelmezni. És nyilvánvalóan teljesen más értelmezése lesz annak, akinek van mögötte 79 év tapasztalata, van mögötte az, hogy amikor ő megszületett, nem is volt televízió, nem hogy internet nem volt, hanem még lovaskocsin közlekedtek az emberek. Az én tapasztalatom az onnan indul, hogy fekete-fehér tévé, hétfőn adás szünet, és az emberek találkoznak. A gyerekeim tapasztalata még onnan indul, hogy ChatGPT, meg mobiltelefon, meg hogy nem is volt olyan életük, hogy ne lenne telefon. Az én életemből 17 év úgy eltelt, hogy nem volt telefonunk. Szóval, hogy ezek nem dobozok, hanem azoknak az emléknyoma, annak a lokális, szociokulturális emléknyom, ami mind-mind ott van az idegrendszerünkben, ott van a gondolkodásmódunkban, ott van a reakciónkban, és emiatt van most egy picit ennek egy ilyen nagyobb hype-ja, mert hogy olyan drasztikus nagy különbség van mondjuk egy 70 éves, meg egy 5 éves között a tapasztalatában, amire talán még nem volt példa a világtörténelemben.
Fél attól, hogy munkássága dacára, vagy éppen azért egy kicsit túllihegjük ezt a témát? Nem mi most itt, hanem úgy általában a generációs szakadékot az egész társadalom?
Inkább attól tartok, hogy sztereotipizálnak az emberek, mert ugye ez egy nagyon kényelmes dolog. A túlhájpolástól nem tartok, mert azt gondolom, hogy ez egy valós történet. Nem. Néhányan mondják, hogy ez egy jó marketingfogás, és hogy csak azért csinálom, de hogy én napi szinten járom az országot, és most már külföldön is, és tényleg azt látom, hogy nagyon nagy érdeklődés van, és nagyon nagy kérdésekkel jönnek az emberek, és nagyon komoly problémáik vannak ezzel kapcsolatban. Ezt nagyon sokan nem veszik észre, hogy azért ebben van egy komoly kapcsolatépítés, meg egy komoly munka. Inkább attól tartok, vagy az én elgondolásom, vagy tapasztalatom, hogy nagyon könnyen belemennek ebbe a doboz elképzelésbe, hogy mi ugye mind a ketten X-esek vagyunk, tehát mi megegyezhetünk, hogy mi szorgalmasak vagyunk, szépek és örök fiatalok. Ezzel szemben mondjuk az ések lusták. És akkor ezt így kimondjuk. És miért lenne valaki lusta azért, mert zés? Tehát, hogy ezek az alapból kimondott sztereotípiák, hogy valaki csettintett 1995-ben, és azt mondta, hogy mától kezdve lusták születnek, ilyen nincsen. Szóval ez a sztereotipizálás az inkább ami veszélyes, és ebből a szempontból, hogyha már csak ennek a rádióadásnak is köszönhetően elindul ez a fonal szimbólumnak az elképzelése, hogy ez nem arról szól, hogy X vagy Y vagy Z, hanem arról szól, hogy milyen emléknyomaid vannak, és ezek az emléknyomok hogyan befolyásolják a te működésedet, akkor már teszünk egy lépést afelé, hogy ne a sztereotipizálás legyen, hanem a megértés a közgondolkodásban.
A megértés elfogadással is jár, és mivel többször mondta már, hogy mindenkinek az a normális, amibe beleszületett, írt is erről, adódik a kérdés, hogy de miért kell normálisnak elfogadni azt, ami például egyértelműen káros, akár a szüleim csinálták, akár én csinálom. Aha. Háborúzni, leinni magunkat, gyereket verni, naponta 5 órát tévézni vagy tiktokozni, az káros. Azt miért kellene nekem elfogadni, akár az anyám csinálja, akár én, akár a gyerekem?
Aha. Miért csinálják?
Mondja meg ön.
Én azt tudom mondani, hogy tehát az elfogadás az nem azt jelenti, hogy azt mondjuk, hogy ezzel nincsen gond. Az elfogadás az azt jelenti, hogy elfogadom, hogy egy ilyen gyerek környezetben nőtt fel, és ennek hatása van. Ez nem azt jelenti, hogy hagyom, hogy internet ezen egész nap. Ez ugye, ez megint egy olyan félreértése, vagy sztereotipizálása a megismerés, megértés, megbékélés szimbólumának vagy rendszerének, hogy én azt mondom, hogy az emberek fogadják el, hogy a gyerekek interneteznek. Ugyan, de hogy én azt mondom, hogy nézzünk már rá a világunkra, és hogy vajon a gyerekek miért interneteznek. Tehát én azt tartom károsnak, hogy ráfogjuk a gyerekekre, hogy ők hozták magukkal az internetet. Pedig a valóság nem ez. A valóság az, hogy a felnőttek adták a kezükbe. Tehát, hogy vitatkozhatunk arról, hogy káros vagy nem, de hogy kerül a gyerek kezébe mobiltelefon? Van egy nagyon, szerintem egy nagyon aljas mondás, amit nagyon sokan használnak, ez pedig az, hogy a ma született gyerekek mobiltelefonnal a kezükbe születnek. Ez olyan, mint hogyha ők hozták volna magukkal. De a valóság az az, hogy a felnőtt társadalom adja a kezükbe, a szülők adják a kezükbe, nem tanítják meg az eszközhasználatot, és utána még a mentális terhet is ráteszik a gyerekeinkre. Tehát én azt hangsúlyozom, hogy béküljünk meg azzal, hogy emberek, ezt csináltuk, nézzünk már bele a tükörbe, hogy mit csináltunk, és utána tegyünk lépéseket, mert amit csinálunk, annak a következménye nem jó. Tehát én azt gondolom, hogy a következményekkel kell szembenézni, és akkor tudunk valójában döntéseket hozni, ha előre átgondoljuk, hogy milyen következményeket akarunk. Ha nem akarjuk, hogy a tinédzser gyerekünk egész nap a telefonon lógjon, akkor ennek az alapja az, hogy az élet első, a gyerek életének az első 3 évében a szülő is nagyon alaposan gondolja meg, hogy milyen mintákat mutat arról, hogy ő mennyire digitális. Hogyha digitálisan neveled a gyerekedet, akkor utána neveld le rajta 14-15 évesen, hogy miért digitálisan függő. Azért, mert ezt a mintát látta.
Ha mégis így alakul, akkor az ember elkezd harcolni a saját gyerekével, nem a tinédzserrel, már a 6-7 évessel is, és hát bizony ön is előszeretettel használja a harc szót, eddig 2 könyvet írt, aminek a címében benne ez van, Generációk harca a figyelemért, valóban szülői generációk harca. A generációk azok feltétlenül harcban vannak, kell, hogy legyenek egymással?
Köszönöm, hogy megkérdezi. Most már engem is zavar ez a harc szó, pláne, hogy globálisan most ugye ennek már azért más kicsengése van, mint 5 évvel ezelőtt, amikor az első könyv megjelent. Ha valaki olvasta a könyvemet, és szerkesztőről olvasta, mondta, hogy tudja, hogy egyetlen szó nincs a harcról az én könyvemben, hanem inkább az elfogadásról és a megértésről írok. És az első könyvemet, amikor megjelenítettem, akkor még nem hívtak el a rádióban, mert a kutya se tudta, hogy ki vagyok, és ezt a kiadó is tudta, és azt mondta, hogy amilyen címet én adtam, az nem jó. Legyen a cím az, hogy Generációk harca. És mondtam nekik, hogy de hát nincs ebben szó a könyvben harcról, azt mondták, hogy könyvkiadási marketing szempontból jobb ez a cím, de cserébe mindig és mindenhol elpanaszkodhatom, hogy nem én adtam ezt a címet. Úgyhogy most élek ezzel, és ismét elmondom, nem én adtam ezt a címet, de sajnos beleragadt, most vagyok talán már abban a pozícióban, hogy a 4. könyvemnél azt mondhatom, hogy most már ne legyen harc.
Egyébként, ha az lenne a feladatom, meg tudnám védeni a harc szót, tehát hogyha harc, akkor legyen harc. Ha összehasonlítjuk a generációkat, akkor győzzön a jobb, nem?
De ne védjük meg ezt a szót. Engedjük el, én most már megbékéltem vele, hogy elengedem, és a békesség az talán egy fokkal jobb.
Minden esetre véleménykülönbség biztosan van a generációk között, életmódkülönbség is, és minősítések is mennek ide-oda. Szóval konfliktus, az biztos, hogy van a generációk között. Mi táplálja ezt a konfliktust? Mondok egy tippet, irítség.
Visszamennék, jó? Alapvetően az emberi működésünk alapja az élet első 3-6 éve, mert ugye a felnőtt személyiségünk 80% az élet első 3-6 évében alakul ki. Ráadásul úgy, hogy az idegrendszerünk, ugye az agyunk felépítése is úgy épül fel, vagy úgy alakulunk ki, hogy az élet első 3 évben a limbikus rendszer alakul ki, majd utána az agykéreg, tehát hogy különböző szakaszai vannak, különböző időablakok vannak a képességek megszerzésére, az idegrendszer felépülésére. És hogyha az élet első 3 éve egy lassú, elmélyült emberi kapcsolatokkal felépített rendszer, akkor az én idegrendszerem ennek a lassú emberi kapcsolattal felépített, elmélyült világnak megfelelően tud kialakulni. Hogyha az életem első 3 éve egy hiperszenzitív, hipergyors időszak, ahol mindig azt hallja egy újszülött, hogy tettettettettettettek, mindenhonnan jön ez a hang, azt látja a szülei is, folyamatosan pezsegnek, hogy mindig ott van a kezükben egy nagyon érdekes eszköz, amin jön az információ, azon tartja a kapcsolatot, akkor az ő idegrendszere ez az hiperszenzitív, hipergyors világhoz föl fog alkalmazkodni. És a szinaptikus kapcsolatok az agyban, ugye az agysejtek között, az agyunk az egyetlen szervünk, ami nem megszületik, hanem később kialakul, és az élet első 3 évében, első 6 évében alakulnak ki azok a szinaptikus kapcsolatok, amik tapasztalati úton jönnek létre. Mit tapasztal egy csecsemő ahhoz, hogy hogyan tud túlélni? Na és ebben van drasztikus változás, ebben alakulhatnak ki olyan jellegű különbözőségek, hogy az én 70-es évekbeli normálisom, ami kialakult, hiszen az a normális, amivel túlélek, az a normális, amit hozok a gyerekkoromban, az a normális, amit megtapasztaltam, ami az idegrendszerem szerint az én túlélésemet biztosítja, mert ez felnőttkorban nem alakulnak ki újabb kapcsolatok, csak megerősödnek a régiek. Azzal szemben a mostani gyerekeknek a normális az merőben más. Az irítség az ennek csak egy nagyon-nagyon sokadik lépése. Az én gyerekkorom az úgy telt el, ha már lassúságról beszélek, hogy hétfőn nem volt tévéadás. Ezért hétfő este a legtöbb gyerekkel a szülei leültek, vagy diavetítőzni, a fehér emeszalt ajtóra vetített anyám diafilmeket, vagy kártyáztunk, vagy marokkoztunk. Tehát volt egy nagyon erős lelassulás. De amúgy is minden nap, amikor volt tévé, egy darab mese volt összesen a gyerekeknek. 19 óra 15 perckor, ez pontosan tudta mindenki, hogy a tévé híradó előtt és a torna után van egy 6-8 perces mese. És amúgy, hogyha mesét akartál, akkor felolvasták a mesét. A mese olvasás az az elmélyülés és a lelassulásnak a képességét alakítja ki. Az élet első 3 évében nagyon fontos mesét olvasni, hiába még nem tud koncentrálni a gyerek, mert utána 4 éves kortól kezdve kialakulhat az elmélyülés képessége, és képes felfogni azt, hogy mit hall, és hogyha kialakul az elmélyülés képessége 4-6-7 éves korig, akkor utána kialakul a döntéshozás képessége. De ha az élet első 3 évében nem olvasol mesét, hanem mondjuk audiovizuális mesét kap, akkor lehet, hogy nem alakul ki az elmélyülés képessége, ami miatt nem tud kialakulni a döntéshozási képesség. Szóval, hogy ez jóval összetettebb, és csak azután fog nagyjából a 12 éves kor után, amikor ugye az idegrendszer kialakul, ami a racionális gondolkodáshoz kell, azután indulhat el olyan, hogy most én átgondolom, hogy valójában amit csinálok, az miért csinálom, vagy hogy csinálom, de akkor már az alapján, amit az élet első 12 évéből hozok, vagy az élet első 6 évéből hozok. Most a bonyolult és hosszú bevezetővel csak azt akartam elmondani, hogy azt, amit itt és mostban látunk, és ha visszamegyek a fonalhoz, hogy itt és most hogyan reagál valaki irigységgel, türelmetlenséggel, sokkal hamarabb akar vezetői pozíciót, nem akar ott maradni egy cégnél 5-6 évig, hanem a fél év után már elmegy, vagy fél év után ő akar lenni az első számú vezető, miközben én tudom, hogy 15-20 évig kell gürizni, mire megkapom ezeket a dolgokat. Ezek valójában már csak következmények. Annak a következménye, hogy milyen gyerekkorom volt, abban a gyerekkorban milyen makrokörnyezeti mintákat hozok, és milyen mikrokörnyezeti mintákat hozok. A mikrokörnyezet milyen mintákat kapok a szülőktől, a makrokörnyezet, hogy milyen földi normalitás vesz engem körül, van-e tévé, az fekete-fehér vagy színes, van-e adás, ami minden nap van, vagy bizonyos napokon van, a tévét azt egy mobiltelefonon tudom nézni, vagy otthon röghöz kötötten a szobába kell menni. Szóval ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés, amire tudom, hogy mindenki azt várná, hogy így pikpak válaszoljunk, de hogy ez jóval túlmutat azon, hogy ilyen egyszerűen azt mondjuk, hogy igen, mi irigyek vagyunk, ők meg nem.
Kölcsönös irigység van, tehát hogyha mondjuk a mikorosztályunk beszél a fiataloknak arról, hogy régen minden jobb volt, de legalábbis, ahogy ön is beszélt egy kicsit nosztalgikusan arról, hogy lassabb volt, hogy élhetőbb volt, akkor egy mai fiatal mondhatja azt, hogy hát az tényleg jobb lehetett, mint az én korszakom, miközben egy idősebb ember pedig 1000 másik csodás lehetőségért irigyelheti a mai fiatalokat, ezért pedzegetem azt, hogy itt egy ilyen kölcsönös irigykedés gerje a generáció közötti konfliktusokat?
A legtöbb interjún mindig arra fókuszálunk, hogy mi lehet a baj, és hogy mi gerjeszt konfliktusokat. Tudom, hogy ez beszélgetés szempontjából érdekesebb, mint amikor arról beszélünk, hogy mi az, ami hasznos lehet, de hogy alapvetően ez az irigység lehet, hogy nem is annyira generációs, sokkal inkább a lehetőségekhez kötődő. És az inkább egy makrokörnyezeti változás. Tehát, hogyha most abba belemegyünk, hogy amikor például én voltam, körülbelül egyidősek vagyunk, amikor én voltam egyetemista, akkor az egyetemen az ösztöndíj lehetősége, ez egy nagyon-nagyon szűkre mért történet volt, néhányan kerültek ki, volt, aki csak 6 hétre, volt, aki fél évre, de az, hogy több évre elmenni Nyugat-Európába tanulni, az egy nagyon-nagyon-nagyon ritka lehetőség volt. Ma már ez szinte mindennapos. Tehát, hogy bármilyen iskolába elmegy az ember, akár már középiskolába ki lehet menni évekre külföldre. Tehát, hogy bőven lehetnék irigy arra, hogy mennyivel könnyebb, mennyivel jobb most ez a lehetőség. De az én nagyszüleim, vagy az én szüleim, amikor egyetemre jártak, hát szó nem volt arról, hogy egyáltalán nyelvet tanulni az oroszon kívül. Tehát már ők irigyek lehettek én rám, aztán én irigyeltem a gyerekeimre. Szóval, hogy ez nem generációs, ez szerintem ez a modern világnak a velejárója, hogy a modern világ lényege tulajdonképpen, hogy minden generáció fejlődik, és fejlődik, és fejlődik, és fejlődik. A generáció elméletnek ez az egyik kiinduló pontja, hogy nagyjából a második világháborúig nem volt célja a szülői generációnak az, hogy a gyerekeinek jobb legyen, és könnyebb legyen. A világtörténelemben nagyjából az volt, hogy a gyerekeinknek legalább ugyanolyan jó legyen, mint nekünk. Tehát ugye a földet megörökli a legidősebb fiú, mert az tovább viszi a földet, és megbízhatóan megtartja azt a vagyon, de a többiek majd megoldják valahogy, majd megtalálják maguknak a dolgait, ha nem, akkor meg nem. Hát most mit csináljak? Hát oldja meg. És a második világháborútól indul el az a fajta működési mód a szülőkben, vagy globálisan jön ez az információ, hogy a szülőben legyen egy ilyen fajta need, hogy a gyerekeimnek jobb legyen. És hogy tulajdonképpen erről beszélünk, hogy tényleg jobb lett. és hogy jobb lesz, és jobb lesz, és jobb lesz, és hogyha valaki ezt úgy figyeli, hogy nem annyira tudatosan, akkor tud irigykedni a másikra. Oda-vissza. Ez tehát mindenkinek lehet irigysége, de azért visszafele ritkábban irigykedünk. Tehát, hogy az idegrendszerünk az úgy működik, hogy csak arra tud érzelmileg, csak ahhoz tud érzelmileg kapcsolódni, amivel van tapasztalása. Visszafele nincs tapasztalásunk. Tehát, hogyha azt gondolnánk, hogy 30 évvel ezelőtt milyen lehetett a világ, de ha nem éltem benne, akkor nem tudok vele érzelmileg kapcsolódni.
Mennyire játszik közre ebben az egészben, amiről beszélgetünk, az, hogy egy verseny helyzetben élünk az élet minden területén. A verseny pedig tulajdonképpen azt követeli meg, hogy ne öregedjünk meg, igen, ne menjünk nyugdíjba, élethosszig tartó tanulás, élethosszig tartó munka, erről szól minden. Vagyis egy fiatal az idősebb versenytársnak érez, aki elveheti a munkáját, a lehetőségeit. Nyilván látja ön is, hogy hány nagyon idős ember, vezetők nagy cégeknél vagy politikában kapaszkodnak két kézzel akár a cégeikbe, mert hogy ők jó teljesítményt nyújtottak, fölépítettek valamit. Régen ezt kérdezem, hogy a fiatalokat nem érezték versenytársnak az idősek, most viszont, hogy nem szabad megöregedni, ez is okozza a konfliktust, ezt is meg kéne értenünk és kezelnünk kéne valahogy.
Ugye megint nagyjából visszamehetünk a második világháborúig, mert onnantól kezdve indul el az, hogy mindenfajta olyan tudás, amit a katonaipar és a hadsereg összegyűjtött, azt utána elkezdték a polgári élet javítása érdekében használni, és ennek következtényében mind az egészségügyben, mind az oktatásban, mindenhol máshol igen jelentős javulás figyelhető meg, aminek a következménye az, hogy nagyon drasztikusan megnőtt a várható élettartam. Nagyon-nagyon gyorsan megnőtt a várható élettartam. Az emberiség történelmének a 99,9%-ában a várható élettartam 30 év volt. Nagyon nagy szórással, azért volt 30, mert nagyon nagy volt a csecsemőhalálozás, a gyerekhalálozás, a többi. Tehát volt, aki megérte a 30-at, és akkor fölé is mehetett, de statisztikailag 30 volt. És az utóbbi, hát még nincs 100 év, amikor ez drasztikus mértékben megnövekedett. Olyannyira, hogy a második világháború környékén, jó, hát azért ez egy ilyen szempontból különleges vagy speciális időszak, de például Japánban ilyen 45 körül volt a várható élettartam, most meg 90. Szóval megduplázódott néhány évtized alatt. Ez körülbelül 2-3 emberöltő, tehát nem evolúció szinten beszélünk, 35 év egy emberöltő, ez alatt megduplázódott a várható élettartam. Tehát a mostani X-esek, baby boomerek azok, akik először szembesülnek azzal, hogy nagyon sokáig kell aktívnak maradniuk, nagyon sokáig kell dolgozniuk, és erre nincsen mintánk. Nem, hogy evolúciós mintánk nincsen, saját mintánk sincsen, mert az én nagyszüleim 55 évesen mentek nyugdíjba. Az ön nagyszülei is 55 évesen sem mentek nyugdíjba, nem azért, mert ez volt a kedvük, hanem az volt a nyugdíjkorhatár. A női nyugdíjkorhatár 55 volt, a férfi korhatár meg 58-60, attól függően, hogy milyen ágazat. Ugye most 65 év a nyugdíjkorhatár, de Dániában egy éve 70, az Európai Unióban elindulunk abba az irányba, hogy ez szépen elkezd növekedni. Ha csak demográfia alapon nézzük Magyarországon is egyszerűen ezt a 68 körüli nyugdíjkorhatárt, ez nagyon szépen lassan el kell kezdeni átgondolni, mert hogy egyszerűen nincs utánpótlás a munkaerőpiacon. Szóval, hogy ki az öreg? Tehát, hogy ki számított öregnek a mi gyerekkorunkban, és ki számít most öregnek, és hogy ebből a szempontból elkezdtünk azzal foglalkozni a 90-es évek derekától, hogy tudjuk, hogy sokáig fogunk élni, ezért preventíven elkezdünk gondolkodni. Ugye néhány éve bejött ez a futás, mint a 21. század új életmódja, mert hogy rájöttünk arra, hogy nem akarunk nagyon betegen, mint a mi szüleink 50-55-60 évesen már nagyon komoly betegségekkel nyugdíjba menni, mert ki tudja, hogy meddig fogunk élni. Potenciálisan nagyon sokáig. A nyugdíjkorhatár is emelkedik, azt veszük észre, hogy aktívak vagyunk, ehhez viszont azt kell kifele sugározni, hogy mi nagyon sokáig fiatalok vagyunk. Ugye ennek a kimondott története, hogy 40 az új 30. Tehát, hogy ilyeneket azért nem mondtak az emberiség történelmében soha. És nem is igaz. De hogy nagyon szeretjük ezt használni. Miközben a mi generációnk tudja, hogy 40 az már a B oldal, tartós tejet már ne vegyél, meg stb. Tehát, hogy nagyon összecsúsznak ezek a történetek, de mind a social médiának köszönhetően, mind az internetnek köszönhetően, mindennek a társadalmi elvárásnak, hogy egy 50-60 éves ember is legyen szép, erős, izmos, stb. Ez a puzzle tábla, hogy mit is jelent ma öregnek lenni, ez nagyon-nagyon eltorzult ahhoz képest, hogy mennyire tiszta volt ez 10-20 évvel ezelőtt. Ember legyen a tarpán, aki ebben megtalálja a saját stabilitását.
Új könyvében a szülői generációk harcáról ír. Miért érzi úgy, hogy ma ennyire forró terep lett a gyereknevelés, és annak is köze van a generáció közötti viszonyrendszerhez?
Én 1999 óta foglalkozom kutatással, és azon belül is nagyjából ott kezdtem el a szőr mentén a generációkkal foglalkozni, ott még ifjúságkutatással foglalkoztam, hiszen magam is fiatal voltam. És az utóbbi, hát lassan 10 évben azt veszem észre, hogy alapvetően bármiről is beszélek a generációknál, azért a központi kérdés az mindig a szülőség, hogy mit csináljak. Mondja meg szakértő, értem, hogy X meg Z, de mit csináljak? Mit csináljak a gyerekemmel? Mikor adjak a kezébe mobiltelefont? Baj-e, hogy adok neki mobiltelefont? Baj-e, hogy nem adok mobiltelefont? Tehát, hogy annyira sok ilyen bizonytalansági faktor van, olyan kérdőjelek, milyen iskolába írassam be? Hát ez hol érdekelte az én szüleimet az én gyerekkoromban?
A tehát, legközelebbibe írták.
Ami volt, be. Így van. Hát most nem is volt kérdés, hogy esetleg a másikba írassák be, mert hogy nem voltak ilyen jellegű különbözőségek, vagy ha voltak is, nem tudtak róla, mert nem volt internet, mert hogy a szóbeszéd esetleg elterjedt, ha nagyon nagy baj volt, de hogy alapvetően nem tudtunk ilyen dolgokról. És nagyjából a 90-es évek elejétől kezdve mondom azt, hogy bejön az életünkbe a félelem. Ugye megjelentek akkoriban, majd mondok márkákat, de már úgy nagyjából azok nincsenek, azok a bulvárlapok, mint a Kacsa magazin, a Kurír, amik elkezdték behozni a félelmet a hétköznapokba, és tulajdonképpen a szülőkben elindul egy olyan folyamat, hogy az a fajta stabilitás, ami addig jelezte a szülőséget, vagy jellemezte a szülőséget, azt kezdett eltűnni, és átalakult ebbe a félelem kultúrává. Hogy 95-től kezdve megjelentek ugye a földi sugárzású országos kereskedelmi csatornák, ott a bulvár hírek, aztán egyre jobban bejött a bulvár média, és hogy elkezdtek versenyezni a figyelemért, és hogy tulajdonképpen a figyelem fókuszában nagyon erőteljesen a baj került, a vér, a tragédia, a félelem, és ennek egy teljesen természetes következménye, főleg úgy, hogy egy ilyen helikopter szülőség időszakába kerültek a szülők, hogy azt mondták, hogy négy fal között tartjuk a családot, mert ott legalább biztonságban van. Elkezdtük bezárni saját magunkat, és nyilván az még inkább növelte ezt a bizonytalanságot, növelte ezt a félelmet, hogy jól csinálom-e, jó szülő leszek-e, vajon csináltam-e valami olyan hibát, ami miatt a gyerekem majd pszichológushoz fog járni 20 év múlva, jaj, most mit csinálják? És ez a rengeteg kérdés, rengeteg információ ugye ömlik ránk a fogantatás pillanatától kezdve. Nem is kell még megszületni a gyereknek, de már amikor gyereket tervezel, már akkor jön az információ, sőt, amikor az ember megnősül, már ott az esküvön elkezdik mondani neki. Tehát, hogy nagyon-nagyon információ fókuszú társadalomban élünk, egy figyelem fókuszú társadalomban élünk, az információ a legnagyobb érték, emiatt nyilván erre iparágak épülnek rá, és ez a szülőség szempontjából egy nagyon-nagyon veszélyes terep. És szumma-szummárom azt akartam csak ezzel mondani nagyon hosszan, hogy tulajdonképpen belekerültünk egy olyan spirálba, hogy a szülőség most egy borzalmasan nagy kihívás. Nagyon-nagyon nagy elvárás van a szülőknek önmagukkal szemben, és van egy olyan érzet, hogy a társadalomnak is nagy elvárása van velük szemben.
A szülők régen, tehát a mi szüleink, nagyszüleink nem vergődtek ezzel ennyit, hogy ők milyen szülők?
Én nem kutattam akkoriban, de a mostani interjúimban benne voltak idősebbek is, és közel se vergődtek ennyit. Tehát, hogy a 80-as, 90-es évek végéig, de nagyjából 1980-ig mondjuk azt, hogy közösségorientált volt a világ, hogy 80-95 között van egy átmeneti időszak, és 95-től én központú a világ. Az én központúságban nyilván nagyon előtérbe kerül az ego. A közösségorientált világban nem. A közösségorientált világban nem csak a szülő nevelte a gyereket, hanem joga volt a szomszédnak nevelni, a pedagógusnak nevelni, a buszsofőrnek, a rendőrnek, a felnőttnek joga volt. Tehát, hogyha egy szülő elengedte a gyerekét az utcára játszani, akkor az esetek döntő többségében biztos volt benne, hogy valaki figyelni fog rá, vagy valahonnan előfordult, hogy úgy jöttem haza, hogy már az anyám tudta, hogy mit csináltam az utcán, mert hogy valamelyik szomszéd elmondta, vagy szólt, vagy rátszólt, vagy azt mondta, hogy ezt nem szabad csinálni. Tehát, hogy a közösségnek volt egy nagyon erős megtartó ereje, egy nagyon nagy figyelme. Önmagára nem, tehát, hogy nem volt ez jobb, csak más, ugye nem jobb, nem rosszabb, csak más. A közösségnek volt egy megtartó erej, ami egy nagyon nagy biztonságot ad, egy nagyon nagy kapaszkodót ad, de közben az egyéni érdekek, vagy az egyéni életcélok, vagy az egyéni fókusza az eltűnt. Na, ez most átesett a ló másik oldalára, az egyén kerül előtérbe, a közösség sokkal inkább hátrébb kerül, és itt még nem tudjuk, hogy ez milyen biztonságot tudna adni. Ez most még nagyon olyan irányba megy, hogy nagyon sokszor azt veszük észre, hogy mennyire önzőek, vagy mennyire egoista a társadalom, de az, hogy ennek milyen előnye lehet, az még egyre ebben a rövid időben nem jött elő. És ez nagyon félelemközpontú. A közösségben volt egy megtartó erő, ebben most nincsen megtartó erő, és emiatt a szülő bizonytalan, és nagyon sokszor várja azt, hogy például az a pedagógus segít, valaki segítsen, valahonnan kapjak egy segítséget, de mivel félelem fókuszú ez a bizonytalanság, ezért sokkal inkább az agresszió van benne, sem mint, hogy én elfogadom a segítséget. Most nem tudom, hogy érthető-e, de hogy például a pedagógusok terén azt a visszajelzést kapom nagyon sok interjúban, hogy a szülők nagyon agresszívek velük. És hogy mindig elmondom, hogy nem azért agresszívek, mert bajuk van a pedagógussal, hanem mert önmagával van baja. Mert annyira bizonytalan, hogy most jót tesz a gyereknek, hogy nem tudja, hogy mit csináljon, és mivel ilyen beszűkült állapotban van, ezért nem tud kapcsolódni a szakemberhez, a pedagógushoz, ezért rá akarja nyomni a saját akaratát, hogy drága pedagógus, vigyázzon a gyerekemre, vagy nevelje fel a gyerekemet, de ne úgy, hogy öngondolja majd, hogy meg. Szóval ebben nagyon nagy ilyen katyvasz van most.
Sok mindent nem tudnak a szülők, de sok szülő egy dolgot biztosan tud, nem akarja úgy nevelni a gyerekét, ahogy őt nevelték a szülei.
Így van.
De nem azért, írják sokan sok helyen, mert ők nem szerették a szüleiket, nem tisztelték és nem hálásak nekik, hanem mert a világ megváltozott, erre a világra máshogy kell nevelni. A kutatásai során lát abból bajt, látja a szorongás növekedését, hogy itt egy egész generációnak kellene mégiscsak szembefordulnia a saját szüleivel, akiket szeret, akiket tisztel, akiknek hálás?
Most a könyvemmel, ez a szülői generációk harca könyvemmel kapcsolatban csináltam egy 1000 fős megkérdezést, ami egy kvalitatív kutatásnak indult, de olyan sokan jelentkeztek rá, hogy végül is egy ilyen szemikvantitatív kutatás lehet, tehát egy nagy számú megkérdezés, de inkább mélyebb interjú jellegű megkérdezéssel. És az emiatt, mivel szemikvanti, nem tudok százalékokat mondani, de hogy az esetek döntő többségében a mostani szülőknek van valamilyen fajta lelki tusája a saját szüleivel szemben. Tehát ott van bennük az, hogy szeretik, hogy szeretni kell a szülőt, de közben ott van bennük az, hogy ők nem ilyen gyerekot akartak volna. Azt akkor nem tudták, de most igen. Most azért tudják, mert hogy most kapnak egy olyat, a világtól kapunk egy olyan segítséget, hogy a pszichológia, vagy a családnevelés, vagy a nevelés lélektan, vagy mindenfajta ilyen dolog, ilyen populáris tudománnyá vált, és nagyon sok könyv, nagyon sok podcast, nagyon sok információ van, és a szülők képzik magukat, vagy legalábbis olvasnak róla, vagy van információjuk, és azt vesszük észre most már itt csoportosan, tömegesen, hogy azért ott voltak problémák. Voltak problémák az oktatásban, voltak problémák az edzésen, hogy az edző az abuzálta a gyerekeket, hogy a szülő abuzált, és mi most már nem akarjuk. És ezért azt mondjuk, hogy nem azt akarjuk csinálni, mint a szüleink, hanem mást. Na de mit? Mi van helyette más? Mert még egyelőre csak azt tudjuk, hogy mit nem. Kompenzálni akarjuk a saját gyerekkorunkat. Azért engedünk meg ennyi mindent a gyerekeinknek. Nem azért engedjük meg, mert hülyék vagyunk, hanem mert ezáltal még a saját gyerekkorunkat is akarjuk kompenzálni.
De a kompenzálásból könnyen lehet túlkompenzálás, nem?
Hát pontosan. Hát dehogy nem. Hát pontosan.
Hiszen ezt a kritikát másik kapják oldalat. Meg a mai szülők sokszor. Mondják, hogy az ő gyerekkoruk ilyen vagy olyan okok miatt rossz volt erre, az szokott lenni a válasz, hogy mi is felnőttünk. Valahogy mégis ember lett
belőlem. Kaptam pofont, aztán semmi bajom nincsen.
Sőt, még lehet, jót hogy is egy... tett, hálás vagyok apámnak érte így utólag.
Így van.
Szóval, hogy ezekben nincs igazság, amikor ilyeneket mindenben mondanak van. Emberek?
Mindenben van igazság, és ezt teszi nehézzé. Tehát én az előadásaimnál mindig el szoktam mondani, hogy senki ne várja el tőlem azt, hogy én igazat adjak, mert hogy nem tudok igazat adni. József Attilának van egy vers, amiben van egy sor, hogy ahány igazság, annyi szeretet. 10 milliárd ember él a Földön, szerintem mind a 10 milliárdnak igaza van, de ez 10 milliárd különböző igazság. Én nem látom senkinek a családját, az életkörülményeit, a helyzetét, a lehetőségét, a múltját, honnan jön, mit hoz magával. Ő tudja egyedül megállapítani és elmondani, hogy hogyan éli ezt az életet. Én ehhez csak egy muníciót tudok adni, egy gondolatmorzsát, egy olyan dolgot tudok adni, hogy esetleg az igazságnak egy újabb szegletét, vagy egy dioptriát a szemüvegen. Én szerintem nem lehet ebbe igazságot tenni. Tehát ott akkor a szülők, amit csináltak, azt csinálták, ami akkori lehető legjobb volt. Nem volt meg az a tudásuk, ami most van. Számon kérni 50 évvel később, hogy miért úgy csinálták, azzal a tudással, ami most van, az egy nagyon aljas dolog. Ők az akkori lehetőségeknek, az akkori eszköztáraknak a legjobb módját próbálták kiválasztani, de mivel az se volt könnyű világ, a szocializmus, a kommunizmus, a mindenfajta üldöztetéssel, azzal a prosztraumás háború utáni állapottal, ahol vagy a szüleink, vagy a szüleinknek a szülei meghaltak. Hát az én apámnak az apja előbb meghalt, mint hogy megszületett az apám a fronton. Tehát, hogy azért miket hoznak ezek az emberek magukkal, és tulajdonképpen mi a második generáció vagyunk a második világháború óta. Szóval, hogy ezért azért ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, amiben nekik fel kellett nőni, és mi vagyunk az elsők a Földön, akinek nem volt háború az életében, vagy nem a Földön, itt az országban. Szóval, hogy ez megint egy olyan dolog, ami nagyon a megértésért kiabál, és erről ennek a gondolkodásáról kiabál. Nem azért csinálták, mert rosszakat akartak tenni, nem azért, mert akkor ez volt az élet, ez volt a tanítás. Dr. Spock azt tanította, hogy a gyereket hidegtartásba kell tartani, a gyereket nem kell fölemelni, hogyha sír, mert akkor elkényezteted. Annál nagyobb hibát nem tesz, mint hogy elkényezteted. Most meg azt mondjuk, hogy nem lehet elkényeztetni egy újszülöttet. A biztonságos kötődést lehet kialakítani először benne, és tessék nyugodtan felvenni. Melyik a jobb? Nincs ilyen. Akkor az volt, most meg ez. Hát nem tudták akkor. Hát most hiába mondjuk utólag, hogy az jobb lett volna. Persze. Hát most már tudod, de ott ki tudta? Senki.
Mi se után okos a gyülekezet?
Igen.
Mi az, amit a kutatás alapján, amit a könyvhöz végzett, egy mai szülő máshogyan akar csinálni, mint az ő szülei? Biztos sok mindent, de mi az a legfontosabb, amin szeretnénk változtatni?
Brutális sok volt. Ha valaki elolvassa a könyvet, akkor láthatja, hogy nem is gyűjtöttem össze az összeset, de brutálisan sok vágyunk van, hogy mennyivel másabb szülők akarunk lenni. De talán, hogyha egyet ki kell emelni, és akkor azt inkább egy ilyen összefoglaló kulcs szóként mondanám, ez a és nem akarok nagyon patetikus lenni, de ez a teljes szintű elfogadás és szeretet a gyerekkel szemben.
Mit jelent a teljes szintű, a feltétel nélküli, vagy a teljesítmény nélküli?
Tehát, hogy de jó kérdés. Mondjuk a feltétel nélküli. Tehát, hogy nem egy aláfölé rendeltségi viszonyban, ahol a gyerek fogadja el azt, hogy ő még alárendelt, és hogyha majd sokat dolgozik, sokat él, sokat teljesít, sokat tesz le az asztalra, akkor majd megérdemled a szeretetet, hanem, hogy én azért szeretlek, mert te vagy. És ez azért nem egy egyszerű, mert erre sincsen evolúciós kapaszkodónk. A 20. század végéig azért a szülői nevelésben benne volt egy olyan fajta működés, és mondom, a generációs megközelítés helikopternézőpont, nem az egyénekről tudok beszélni, mert nem ismerem az egyéneket, hanem össztársadalmi szinten a kutatási adatokból, hogy a legtöbb gyerek akkoriban úgy nőtt fel, hogy a szülei függő viszonyba tették a szeretetüket, akkor szeretlek, ha... Akkor szeretlek, ha teljesítesz, akkor szeretlek, ha segítesz, akkor vagy szeretetre méltó, hogyha jó jegyeket hozol hozzá, és ebből kialakul a maximalizmus, ebből kialakul az a fajta perfekcionizmus, hogy akkor vagyok szerethető, ha. És mindenki befejezi a mondatot úgy, ahogy akarja. De dr. Kádár Anna Mária is mondta, hogy a maximalizmus az valójában egy báli ruhába öltöztetett önbizalomhiány, tehát hogy egy olyan szintű trauma eredménye, amit most élünk, és ez nagyon-nagyon felerősödött a mi generációnkban, ez a maximalizmus. Mert nem csak maximalista szülők vagyunk, hanem maximalista munkavállalók, maximalista vezetők, maximalista férj és feleség, és stb. Stb. Szóval ebben már lassan mi bele fogunk fulladni. És ezt a maximalizmust próbáljuk nem átadni a gyerekeinknek. Nem megy, de próbáljuk. Tehát legalább már egy szándék van, hogy én akkor is szeretlek, hogyha te M5-ös fogsz hazahozni, akkor is szeretlek, hogyha ha nem takarítod ki a szobádat, akkor is szeretlek. Na és akkor itt jön az, amit az előbb mondott, hogy itt áteshetünk a ló másik oldalára, hogy nem is kell megcsinálnod. Ez az aparobot, anyarobot. Majd mi megcsináljuk helyette, te csak legyél boldog, te csak éred, mert hogy kompenzáljuk azt, hogy nekünk minden szombaton reggel dolgozni kellett otthon. Hát 82-ig, 84-ig iskolába is kellett járni, utána kitakarítani a szobádat, bevásárolni, segíteni. Most meg azt mondjuk, hogy jaj, hát nekem az a lényeg, hogy szeressen a gyerekem, és ezért cserébe majd én megcsinálom, ő csak pihengessen. Nem veszük észre, hogy egyrésztről beleteszünk az egyenletbe jó dolgokat, de kiveszünk olyanokat, hogy nem tanítjuk meg a gyerekeinket önállóságra, nem tanítjuk meg a felelősségvállalásra, pedig brutálisan nagy szükségük lenne rá, de össztársadalmi szinten azt látjuk, hogy a mostani, és akkor nem akarok korosztályt mondani, hogy meddig, de hogy nagyjából az utóbbi 10-15 évben tömegesen tolódik ki ezeknek a képességeknek a megtanítása. Nem eltűnik, jóval később adja át a szülő ezeket a képességeket.
Nem én mondom, hanem szintén idézek nagyon sokfelé terjedő véleményt, hogy ennek az lesz a vége, hogy szörnyetegeket nevelünk, igen, akik semmiért nem tudnak felelősséget vállalni, nincs bennük kitartás, lusták, nem szeretik a családjukat, nem tisztelik a hazájukat, és úgy önszeretetnek, hazudják az önzést. Most másokat idéztem.
Igen, olvastam én, és ez főleg egy, azt hiszem, egy fény, vagy nem is tudom, milyen pszichológus.
Mostanában AI videókban is terjed egyébként, igen. És mindegyiken 50 ezer megtekintés, igen. És 800 komment van X-es és idősebb generációktól, hogy igen, ez így van, borzasztó felnőttek lesznek belőlük. Jó, de akkor menjünk a megértés meg a megoldás
irányába.
Igen,
ez kevésbé a megértés, én ezt nem szerettem, mert hogy...
Mi a megoldás?
Ez... Picit hadd nyúljak vissza, mert ez megint úgy tűnik, mintha ezek a gyerekek így születtek volna, és ők döntöttek volna erről, hogy ilyenek lesznek. Nem ők döntöttek. A világ alakult át, a szülőség alakult át. És nem igaz, hogy előtte a szülők normális gyerekeket neveltek, mert hogy azért nagyon magas a szív- és érrendszeri betegségek aránya. Nagyon sok az olyan jellegű pszichoszomatikus betegség, ami abból adódik, hogy az valakinek az apja alkoholista volt, az anyja alkoholista volt. Tehát, hogy azért ez a társadalom nem igaz, hogy 1995-ig csupa egészséges és normális és munkaképes ember teremtett, és utána ez hirtelen megváltozott. És ez, szóval ez megint, nem, megint arról szól, hogy mi a tökéletesek, ezzel szemben ők a rosszak. Szóval ebben nincsen megértés és nincsen megismerés. Az én nem tudom, hogy mi a megoldás. Senki nem tudja. Tehát egyelőre nem telt el annyi idő, hogy tudnánk, hogy mi a megoldás. Egy csomó mindenről tudjuk, hogy az úgy önmagában nem jó. Tehát a liberális nevelésről most már mindenki mondja, hogy az úgy önmagában nem jó. Most már azért a válaszkész nevelésről is azt mondják, hogy az úgy önmagában nem jó. Tehát valami hibrid rendszert kell, a régi működési mód, kell valami Dr. Spocktól is, és kell a liberálisból is, meg kell a válaszkészből is, csak össze kéne gyúrni ezekből valami tökéleteset. De az emberi elme az duális. Csak abba tud gondolkodni, hogy itt és ott. És nagyon nehezen tudunk ráülni a lóra. Tehát vagyunk a ló egyik oldalán, aztán átszedünk a ló másik oldalára, és nem nagyon van arra vonatkozóan evolúciós kapaszkodónk, hogy hogy lehet ráülni a lóra.
Addig az oké, hogy a családban és az iskolában a mai gyerekek visszakérdeznek. Miért kell nekem bevetni az ágyamat? Uh-huh. Miért kell nekem megtanulni a Pitagórász tételt? A modern szülő, a modern tanár ezt megmagyarázza. Uh-huh. De aztán a gyerek elmegy egy munkahelyre, és ott nem így fognak tárgyalni, igen, vele. Onnantól kezdve hogyan lehet egy munkahelyen, ön is propagálja sokszor a jövő multigenerációs munkahelyét, ezeket a konfliktusokat jól megérteni, uh-huh, vagy ellentéteket, különbözőségeket jól megérteni, és jól kezelni.
Uh-huh. Ha tetszik, ha nem, a mi generációnk azok, amik mennek ki az életből, és ez biológia, ne semmi közel generációhoz. Én azt gondolom, hogy 4-5 évünk van a munkavilágában arra felkészülni, hogy nagyon komoly munkaerőpiaci változások lesznek. 4-5 év múlva az összes baby boomer elmegy nyugdíjba, és az X generáció tagjai lesznek a legidősebbek, és ők mennek a nyugdíjba, és csak olyan generációk lesznek a munkaerőpiacon, és jönnek be a munkaerővilágába, akik már a 21. században nevelkedtek. Egy másodpercet nem éltek Facebook nélkül, egy másodpercet nem éltek YouTube nélkül. Nincsen olyan tapasztalásuk, hogy mi az, hogy várakozási képesség, hogy elmélyülés képessége. Nem azért, mert zombik lennének, nem azért, mert ők így döntöttek, hanem azért, mert egy ilyen világ teremtődött, és ebben a világban mi felnőttek még nem tudjuk, hogy hogyan tudjuk megadni nekik a kapaszkodókat. Én azt gondolom, hogy a jövő munkahelye, vagy már a jelen munkahelye is az, ahol nagyon gyorsan elindul az a fajta képzés, hogy nem csak a felső vezetőket, vagy a középvezetőket, hanem az operatív vezetőket is elkezdik humán képességeket fejleszteni. A ChatGPT világában nekem van egy olyan hipotézisem, és ez nem biztos, hogy igaz, de én azt gondolom, hogy a szakmai tudás kezd leértékelődni. Tehát fontos az, hogy az embernek legyen szakmai tudása, de sokkal fontosabb lesz az, hogy azzal a szakmai tudással te engem hogyan tudsz támogatni. Tehát milyen humán képességeid vannak arra, hogy az a szakmai tudás, amit halmoztál az elmúlt 20 évben, ne a szakmai tudást add át, hanem hogy az a szakmai tudás számomra miért fontos. Én központúak vagyunk, engem az érdekel, nem a vállalat érdekel, nem a cég érdekel, nem a termék érdekel, hanem én mit keresek itt, és nekem miért jó itt. Na ehhez a vezetőknek kellenek majd a humán képességek. Azoknak a vezetőknek, akik ott vannak a végeken, egy sori vezetőnek, egy műszaki vezetőnek, fizikai munkás vezetőknek is, bárkinek, aki embereket vezet, azokat elkezdeni megtanítani arra, hogy hogyan kommunikáljanak. Mert most már a szülők kommunikálnak otthon. Most már nem a hallgatás kultúrájában élünk, hanem abban, hogy magam mellé, ez ugye mellé rendelt nevelés, magam mellé emelem a gyerekemet, és egy szinten vagyunk, és nem azt mondom, hogy ezt csináld meg, mert én ezt mondtam, hanem csináld meg, mert. És amit az előbb mondott szerkesztő úr, hogy visszakérdez, hogy miért. Na ez ebből van, mert otthon ezt tanulta. Hogyha az élet első 6 évében én ezt tanultam, akkor ennek megfelelően tudok viselkedni. Ha egyre nagyobb arányban is csak ilyen jellegű munkavállalók jönnek be a munkahelyre, akkor egy idő után a munkahely rá fog jönni arra, hogy a másik működési mód az megy ki a divatból, az a régmód, abban mi ki fogunk halni. És el kell kezdeni betanítani, segíteni azokat az embereket, akik még a 20. századból itt vannak, hogy ezeket a képességeket is megtanulják.
Vissza lehet élni azzal, hogy valaki például Z-generációs, és ilyen nem rosszabb, nem jobb, ilyen? Őszintén, az egy generációs probléma, hogyha egy 20 éves, mondjuk 1 milliós kezdőfizetést akar, de nem akar bejárni a munkahelyére, SMS-ben mond fel, vagy fel sem mond, hanem egyszerűen eltűnik. Nem lehet ez azért egy hivatkozási alap, hogy bocs, én Z-generációs vagyok, nekem ilyet is szabad. Aha. Vagy meg is fordíthatjuk, de. Hogy én hivatkozom arra, hogy X-es vagyok, apám arra, hogy boomer, a nagyszüleim arra, hogy veteránok, és mindenféle disznóságot el lehet követni erre hivatkozva, hitványságot, erkölcstelenséget.
De erről beszéltünk ugye fél órával ezelőtt, hogy van-e félelmem. Nekem ez a sztereotipizálás a félelmem, és a sztereotipizálás az nem csak arra vonatkozik, hogy más sztereotipizál engem, hanem én is sztereotipizálhatom saját magamat, és ezt mint egy ilyen védőburok tartom magam körül, hogy bocs, az én vagyok, hát a Stegerrad megmondta, hogy nekem így kell viselkedni. De ez egy komoly veszély, vagy komoly probléma, és én ezért is gondolom azt az én saját megoldásomról, hogy én nem szeretnék a jövőben már generációkat jellemezni, mert hogy ezt megtanulják az emberek, és ezt egy ilyen kifogásnak vagy megoldásnak használják, hanem próbálom ezt a fonal szimbólumot használni, hogy az itt és mostban mindenki azt a megoldást, azt a túlélési technikát próbálja használni, amit a gyerekkorában megkapott. Ha ez nem tetszik, akkor változtassunk rajta. Ez a megértés. Megismerni, megérteni, megbékélni vele. Eddig így csináltuk, nem működött. Ne rájuk legyünk, ha mérgesek, mert ők csak megkapták, és ezt használják. Ha megbékélünk vele, akkor bele tudunk nézni a tükörbe, és azt mondani, hogy emberek, ezt elcsesztük. Csináljuk valahogy másképpen. Ha nem akarjuk, hogy ez legyen a válaszreakció, akkor csináljuk másképpen. Ezért szoktam azt mondani, hogy szerintem a jövő az nem a gyereknevelésről szól. A jövő a szülőnevelésről szól. Meg kell tanulni. A legtöbb embert megtanítják, a legalábbis megpróbálnak megtanítani arra, hogy mi a kovalens kötés, hogy mikor született Petőfi anyja, de az, hogy mit csinálj egy újszülöttel, hogy hogyan lesz belőle, hogy mik azok az alapképességek, amiket át kéne adni, hogy nem azért olvasunk a gyereknek, mert az 5000 évvel ezelőtt, vagy akkor még nem olvastak, de hogy a mondákat, mert az az ősember is mondott mondákat, és az volt a túlélés alapja. És hogy erről leszoktunk, és az audiovizuális mese is mese. Persze, csak nem alakít ki bizonyos képességeket, de ezt nagyon sok szülő nem tudja. Nagyon sok szülő nem tudja, hogyha az élet első 3 évében van egy okos telefon a gyerek közelébe, akkor az mit okoz? Mert sokszor arra gondolunk, hogy akkor figyeli a zenét. Az eszünkbe se jut, amit most már nagyjából 1 éve tudunk, hogy a kék fényt 3 év alatt a szembe engedi. És ennek vannak biológiai hatásai, ami a felnőtt korban nincsenek meg. De ezeket nem tudják a szülők. Ezeket meg kéne tanulni. És hogyha megtanulja, akkor van lehetősége dönteni. De most nincs lehetősége dönteni. Most nem tudja, hogy mi és mi között dönthet, hanem jönnek információk, félinformációk, fals információk, és azt mondja, hogy vagy ideálok, vagy odaállok, de hogy nem foglalkozik azzal, hogy milyen következménye lehet. De hogyha elmondjuk a szülőknek, vagy megtanítjuk a szülőknek, hogy figyelj, ha ezt csinálod, nagy valószínűséggel ez lesz a következménye, ha más csinálsz, akkor ilyen következménye is lehet, döntsd, hogy melyiket akarod megcsinálni. És az egy sokkal tudatosabb szülőséget tud okozni. Tudom, hogy nem a kérdésre válaszoltam, de hogy erre a kérdésre én most nem szeretnék válaszolni, mert ez megint egyfajta ilyen értékítélet lenne, hogy valóban erkölcstelenségeket visz. Szerintem minden generáció követel erkölcstelenséget, az összes. Ez nem generáció függő.
Akkor legyen a végére egy olyan kérdés, amire biztosan válaszol. Miből fogja látni mondjuk 20 év múlva, hogy érdemes volt ennyi energiát fektetni a hídépítésbe a generációk között?
Képzelj, már most látom. Nagyon-nagyon hálás tudok lenni, de zavarba is jövök, amikor az előadásaim végén oda jönnek emberek, és azt mondják, hogy javult a családban a kommunikáció, hogy hosszú évek után az apa elkezdett beszélni a fiával, hogy a nagymama elhívta az unokákat, és azt mondta, hogy figyelj, megértettem, hogy miért így csinálod. értem, nem ellenem szólt, hanem te ilyen vagy. Próbáljuk újra húzalozni ezeket a dolgokat. Szóval, hogy bármi is történik azért, hogyha ha ilyeneket hallok, ez így nagyon-nagyon tud adni egy olyan lökést, hogy ezt csináljam, és hiába foglaltak az estém, és hiába nem látnak a gyerekeim, akkor azt mondom, hogy ezért van értelme. Hogyha ki akarunk menni egy 20 éves viszonylatba, akkor az én jövőképem az elsősorban az, hogy férfi és apai hátterem miatt elsősorban a magyar apákkal szeretnék foglalkozni hosszú távon. Én azt gondolom, hogy nagyon sérült az apa mintánk itt a magyar társadalomban, nagyon sérült a férfi mintánk, a férfi mintázatunk, és hogy még nem vagyok ott, hogy ebben én tudnék segíteni, de hogy van egy ilyen célom, hogy rendbe tenni az apa képet, rendbe tenni az apa társadalmat, rendbe tenni, vagy legalábbis részt venni abban, hogy ezt valamilyen módon megerősítsük, és mondjuk ne 6-7 évvel korábban halljunk meg, mint a nők, hanem csak 1-2-vel, ami nagyjából biológiai alapon amúgy is determinált.
Az Arénát hallották az Inforádióban, Steiger volt, Krisztián generációkutató volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Én köszönöm.
Kedves hallgatóink, az Arénát meghallgathatják az Infostart oldalán, és megnézhetik a YouTube-on. Biztatom önöket, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra. A műsor elkészítésében Erdei Tamás, Szécsi Ágnes és Szabó Gergely segített. Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk.